kedves testvéreim, ezen az utolsó estén fölvettem azt a kérdést, hogy mi lett a további sorsa a következő évtizedekben, évszázadokban a názáreti Jézus mozgalmának. Mi lett a sorsa a Jézus Istenének, a kibontakozó keresztény egyházban. Pál apostolnak egy alapvetően fontos vallomásából indulok ki. A korintusi levélben írja Pál ezt. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti néktek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Testvérem, ha figyelmesen olvassuk ezt a levelet, és akár csak ezt a néhány szót is, mindjárt felfedezzük, hogy itt valami csöndes szembesítés rejtőzik a szavak mögött. Mentem közétek, de én nem úgy, mint mások. Pál szembeállítja itt magát másokkal, és ezek a mások kiérthetők az ilyenféle szavakból. Én nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti az igét, hanem én csak Krisztusról, Jézus Krisztusról, a megfeszítettről akartam tudni és akarok tudni. Itt tehát egy feszültség van valakik között. Pál az egyik oldal. Vele szemben van egy másik oldal, amelyik azt mondja, hogy én pedig nem akarok tudni a megfeszítettről. Annak már vége, az elmúlt. Az egy kis incidens volt, esetleges volt, nincs jelentősége. Én a dicsőséges Krisztusról akarok tudni. Íme kibontakozott már az első évtizedekben egy félelmetes feszültség, ami azóta is végig kíséri az egyházat. Ma pontosan itt vagyunk, ahol a korintusiak voltak. És még hozzá kell tenni, hogy volt egy harmadik tábor is. Pál apostol két frontos küzdelmet vívott, amikor írt ezt a levelet, Efézusban időzött. Előtte volt Korintus, a korintusi problémával. Mögötte ott volt Jeruzsálem, a másik fajta problémával, a két tábor között vergődött Pál apostol, és így kibontakozott egy hármas fajta kereszténység, és igazából mondom, mind a mai napig ez a három fajta kereszténység van egymás mellett, hol békésen, hol kevésbé békésen. A mai napig igazából nem az érdekes, hogy katolikus vagy református, igazából az érdekes, hogy e három fajta kereszténység közül melyikbe soroljuk be magunkat. Arra vállalkozom most, hogy ezen az utolsó estén a vonalakat meghúzom, és kérlek titeket, hogy tagoljátok be valamelyik fajta kereszténységbe magatokat öntudatosan. Tehát térjünk vissza a korintusiakhoz, érdemes az akkori tényeket egy kicsit megvilágítani, mert onnét fény esik a mi mai problémáinkra is. Tehát Pál azt mondja, hogy én a megfeszített Jézusról akarok tudni, emezek pedig azt mondották, hogy ez túlhaladott álláspont, mi a föltámadott, a dicsőséges Krisztusról akarunk tudni. Történelmileg az a helyzet, hogy eljött Pál Korintusból, miután ott Isten megáldotta a munkáját, gyülekezett, jött össze a hirdetett ige köré, tehát aztán tovább ment Pál, és jöttek másfajta tanítók, és felbolygatták a korintusi gyülekezetet, csoportok alakultak, és lassan erőteljessé lett ez a csoport, amelyiket Pál úgy mond, hogy egyik magát Kéfásénak, másik Apollósének, Pálinak mondja, emezek pedig a Krisztusénak mondják magukat. Mert ők azt mondották, hogy mi a föltámadott Krisztus népe vagyunk. Igazából mi is föltámadtunk már vele együtt. Mi már az új világban élünk. Mi már angyali életet élünk. Angyalok nyelvén beszélünk. Csodák és jelek és győzelmek sorozatában élünk. Ennek a társágnak a vezérszavai ezek voltak, hogy bölcsesség, ismeret, tökéletesség. feltámadás, nyelvek, angyali nyelvek. Tehát mi már ebben a világban élünk. Azt mondja Pál, emberek csöndesebben. Nem vagytok ti még olyan tökéletesek, és a ti ismeretetek nem olyan utolsó, utolérhetetlen, felülmúlhatatlan ismeret, és a ti angyali életeteket is meg lehetne nézni, és a csodákat is meg lehetne nézni, amikkel dicsekeztek, és a dicsekvésteket magát is meg lehetne nézni, hogy mennyi balgatagság van a ti dicsekedéstekben. Ezzel a táborral állítja szembe Pál a maga gondolatát, így, hogy én pedig a megfeszített Jézus Krisztust hirdetem. És ezt értsük meg, testvéreim, hogy ez csak egy kiemelt szó az egészből, hogy a megfeszített. Pál nem örökké a keresztre feszítésnek a sztoriát mondta el. Az, hogy a megfeszítettről akarok tudni, az igazából az ő lelkületét, a Jézus Krisztus lelkületét jelzi. Azt akarom hirdetni, aki elvérzett a kereszten, aki hűséges volt, mint halálig, aki a bűnösök mellé állott, aki nem kiáltott 12 légió angyalért, pedig kiálthatott volna, hogy jöjjenek és szabadítsák meg, és verjék szét ezt a hitetlen bandát, amelyik őt kínos kereszt halálra viszi, és köpködve, röhögve nézi, hogy hogy vergődik ott a kereszten. Nem kiáltott a 12 légió angyalért, hanem csöndesen, irtozatos fájdalmak, gyötrelmek között elvérzett, meghalt a kereszten. Tehát itt egy lelkületről van szó. Valaki itt jár közöttünk, és nem ütött vissza, pedig visszaüthetett volna, nem érvényesítette maga igazságát, pedig neki volt igaza. Ez együttvéve jelenti azt, hogy ez mind benne van ebben a szóban, hogy a megfeszített Jézust hirdetem. Nos testvérem, ebből a szembesítésből már is kirajzolódik ez a feszültség, amit a mi szakmánkban így szoktak mondani latin szóval, hogy a teológia glóriae, egymás feszül a teológia crucisszal szembe. Egymásnak feszül ez a kétfajta teológia. A teológia glóriae, a glóriának, a dicsőségnek a teológiája, és a teológia crucis, a keresztnek, az erőtlenségnek, a csönnek, a szenvedésnek, a halálig hűséges életnek a teológiája. És Pál azt mondja, hogy én ezt a teológiát képviseltem tudatosan közöttetek, és ezt vallom továbbra is. Tehát ima a kereszténység már is ott Korintusban ketté szakadt, a dicsőséget hajszoló kereszténység táborára, és a názáreti Jézust követő, a csöndesen, az emberi lét mélységeiben az isteni lét gazdagságát megélő társaságnak a másféle teológiájában. De mondottam azt, hogy a háta mögött viszont ott volt Jeruzsálem, amelyik egészen mást képvisel. Jeruzsálemet a betű jellemezte. A jeruzsálemi atyafiakat az a kísértés fenyegette, hogy visszaolvadnak a zsidóságba. A jeruzsálemi atyafiak azt mondották, hogy persze nagy volt az a názáreti Jézus, de hát azért van nekünk Mózesünk, 10 parancsol, szombat, körülmetélkedés, templom, és aki üdvözülni akar, az ebbe a közösségbe kell, hogy belépjen. Annak vállalnia kell a mózesi törvényeket is. Jeruzsálemben az a veszély fenyegetett, hogy a Jézus istenét végképp legyőzi a zsidók istene, és Jézust besorolják a választott nép nagyjai közé, egy ő is. De hát persze azért Mózes mégiscsak nagyobb, mint Jézus. E felé ment a jeruzsálemi gyülekezet. Tehát íme itt van a három keresztény tábor, és mondom ismét, azóta is igazában, hanem a szervezetet, a dogmákat, a külső dolgokat nézzük, hanem a lényegre tekintünk, akkor mai napig ez a három fajta kereszténység van. Most elmondom a mai nyelvre, mai viszonyokra alkalmazva már is a dolgot. Van tehát ilyen, hogy a klerikális kereszténység. Klerikális kereszténység, amelyiknek a vezérszavai ezek, hogy a dogma, a betű, a szent hagyomány, a megszentelt örökség, a klerikális kereszténység, nem kerészetezi, tudjátok, amelyik a templomban gyönyörködik, ritusokat gyakorol, szabályoktól, dogmáktól, moráltól akarja függővé tenni az ember üdvösségét. Ez a jeruzsálemi kereszténységnek, az ott megült apostoloknak a folytatása az egyház történelemben, klerikális kereszténység. A másik szélen vannak a lelkes, a rajongó keresztények, akiknek a vezér szavai viszont továbbra is azok, amiket a korintusiak emlegettek, lélek, szabadság, győzelem, csodák, jelek. Ez a másik fajta kereszténység, amelyik a dicsőség teológiát vallja. És a harmadik a Pál kereszténysége, amelyik azt mondja, hogy kereszt, és a vezér szava igazában ez, hogy kegyelem. A kereszténység lényege ebben a szóban sűrűsödik össze, hogy a kegyelem. Ha figyeljük az erővonalakat, látjuk, hogy igazában a klerikális kereszténység kimúlóban van. Meglepő, hogy még mindig mennyire erős a klerikálizmus, milyen erősek még a dogmák, a hagyományok, milyen görcsösen kapaszkodnak emberek a szent ritusokba, ami egyébként lélektanilag azért érthető, mert egy bomló, széthulló világban élünk, sehova nem lehet kapaszkodni, minden omlik, esik össze, szinte erőnek erejével tartják a dogmákat, a ritusokat, hogy legyen miben kapaszkodni, tömeglélektanilag, korlélektanilag, teljesen érthető, de nincs jövője ennek az én megítélésem szerint, ennek a klerikális kereszténység, mert ez a betűhöz ragaszkodik, ez a dogmákat ismételgeti csupán. Az igazi küzdelem a kereszténységben ma e kettő között van, a Pál gondolata, meg a korintusiak gondolata között, a rajongó keresztjének és a kereszt alázatát, a kereszt teológiát valló keresztjének között van a feszültség. Nem kell azt gondolom mondani, hogy az én szívem hová húz. Én Pál apostolt nagyon szeretem, és szívem mélyéről hangzik az ő vallomása. A megfeszített Jézus Krisztust akarom hirdetni, és ő néki szeretnék testvéreket, követőket gyűjteni, mint ahogy én magam is az ő követésére szántam az életemet. A továbbiakban szeretném elmondani ennek a teológiának, a teológia krúcisznak a két leghatalmasabb igéjét. És így próbálok titeket verbúválni ennek a gondolatnak az oldalára, testvéreim. A két leghatalmasabb igét olvasom most a teológia krúcisz világából. Az egyiket úgy is mondhatom, hogy nem kell kinyitni a Bibliát, hiszen mindjárt emlékezünk arra jelenetre, amelyben elhangzott ez, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Erre a jelenetre gondoljunk, és az előzőknek a szókincsét használva mondjuk ki ezt a rettenetes mondatot. A Jézus Istene cserben hagyta az ő Jézusát. Cserben hagyta. Aki az egész életét rátette arra, hogy ezt az Istent, a zsidók Istenével szemben, a benne átélt Istent, az ő mennyei atyát hirdesse, rátette az életét, és a döntő pillanatban, a legfájdalmasabb megaláztatások idején cserben hagyta őt az Istent. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Persze lehet ezt kimagyarázni mindenféle teológiai magyarázatokkal, hogy ez azért történt, mert én most ezekben nem megyek bele, csak a tényt mondom, mert azért ezt nehéz elvitatni a Biblia egyszerű olvasása közben, ezt a tényt, hogy Jézus ott a kereszten irtatos szenvedései közben ezt élte át, ezt jajgatta el utolsó szavával, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? És most még szeretném kiélezni ezt a helyzetet, testvéreim. Jézus hirdette azt, hogy szeressétek ellenségeiteket. És gondolkozzunk el egy kicsit azon, hogy mi nehezebb, az ellenséget szeretni, vagy pedig azt, aki tegnap még nagyon szeretett, és ma cserben hagyott engemet. Nem könnyű kérdés, egyáltalán ez sem könnyű, amaz se könnyű szeretni, de mégis gondolkozzunk, hogy mi nehezebb. Az ellenséget szeretni, vagy azt a jó barátot, testvéret, azt az Istent, aki tegnap még hűségesen megpecsételte bennem általam a bizonyságtétel, és íme most cserben hagyott, egyedül hagyott engem. Az evangéliumoknak ez a félelmetes, misztériumokkal teli befejezése arról beszél, hogy így történt, és Jézus még ezt is kibírta. Kibírta. Mert az utolsó percben is azt mondta, hogy én Istenem. Ha te elhagytál, és én nem hagylak el, én Istenemnek tekintelek téged. Itt egy kicsit menjünk vissza oda, hogy aki engem látott, látta az atyát. És ez így van. De az a különös, hogy annyira betöltötte az atya Jézust, hogy benne az atyát látjuk, de Jézust lassan szem elől tévesztjük. Eközben ki volt az a Jézus? Az első időben ott a zsidók persze Jézust látták, és nem látták meg benne az atyát. A mai keresztjén annyira az Istent látja benne, hogy nem látja benne a Jézust. Azt a názáreti embert, aki, amint szoktam mondani, edényévé lett az Istennek. Na de az a Jézus maga, az ki volt? Milyen volt? Az evangéliumokban itt-ott átcsillan egy-egy fénysugár, hogy az a Jézus maga milyen volt. Vannak jelzések, hogy sírt. Vannak jelzések, hogy haragudott. Vannak jelzések, hogy visszautasított valami nagy tiszteltet, hogy jó mester. Miért mondasz engem jónak? Isten a jó csupán. Vagy amikor minden tudást igényeltek tőle, azt mondta, nem tudom, ezt én nem tudom. Ezt az atya magának tartotta fenn, ezt a titkot. Én ezt nem tudom. Tehát itt-ott előcsillan a Jézus alapja az evangéliumokban. Annak a Jézusnak, aki teli volt Istennel. Nos, testvéreim, itt a legvégén mutatkozik igazán, hogy ki volt, tehát az a Jézus. én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez volt Jézus. Amikor cserben hagyta őt az Isten, ő akkor is ragaszkodott hozzá. És egyáltalán testvérek, itt érkeztünk el olyan pontra, ahol kell, hogy elakadjon a lélegzetünk is, meg a szavunk is, mert itt olyan titkok vannak, amiket nem tudunk könnyedén fölfejteni, és szépen, elegánsan elmondani. De az biztos, hogy valahol itt van a megváltásnak a misztériuma, ebben. Ahogy az ember elkárhozását ilyen mítikusan mondja el a Biblia első néhány lapja, hogy ott az Édenkertben minden együtt volt, minden kéznél volt, a fák gyümölcsöztek, az Isten ott sétált, járt kelt a kertben, minden megvolt, és az ember mégis hűtlen lett az Istenhez. Mindene megvolt, és hűtlen lett az Istenhez. Ennek az ellenképe, ez a jelenet a kereszten, amikor semmi nem volt. Minden barátja cserbe hagyta, akiket meggyógyított, azok ordítoztak, hogy feszítsd meg őt. Mindenki cserbe hagyta, és ami a bekoronázása, Isten is cserbe hagyta. És ő azt mondta, hogy én Istenem. Ez a hűség, ez a szeretet, ez az engedelmesség, ez a megváltás. Ahogy el lehet kárhozni az Ádám Éva módján, hogy mindene megvan az embernek, és hűtelen. Az üdvösség ott születik, ahol semmilyen nincs, és mégis azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? De testvéreim, a kereszt teológiájának itt van a szíve, itt dobog a kereszt teológiájában a nagy üzenet, a megváltás misztériuma. Azt mondja Pál, én ennek az ügynek vagyok az apostola. Amikor marad a szeretet lehetetlen helyzetekben, amikor igazzá válik az, amit Jézus szóval is hirdetett, életével, halálával is megbizonyított, hogy ahol halálossá válik az ügy, ott lesz komolyá. Jézus életével, halálával bizonyította, hogy csak a halálon át lehet magasabb rendű életre jutni. Neki ezt az utat végig kellett járni, eddig a mélységig, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? És aztán ebbe az éjszakába beleragyog a húsvéti fény, az Isten bizonyságot tett az ő fia mellett, így mondja az íge, előhozta a halálból, hitelesítette ezt a hűséget. És így lett a Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk. Nem úgy, hogy lejátszotta előttünk ezt az Isten drámát, és mi ebből profitot húzunk, hanem előttünk járt, és képessé tesz minket ilyen fajta szeretetre. Ahol ilyen fajta szeretet jelenik meg, ott hatalmas a megváltás. És Pál ezt a megváltást hirdette, a Golgotai keresztről sugárzó megváltást, ezt a győzelmes szeretetet, és ennek toborzott követőket. Tehát ismét állítsuk szembe a kettőt, angyali élet, győzelmek, jelek, csodák, már nem is itt vagyunk, föltámadtunk, új élet, ez az egyik koncepció, Pál pedig azt mondja, hogy hűség mind halálig, az ellenséget szeretni, azt szeretni, aki tegnap még szeretett, ma már nem. Ilyen leckéket ad Isten, és ilyenhez ad erőt a Golgotai kereszt. Ezeken az estéken, éjszakákon sokat töprengtem a kereszt misztériumán, hogy lehetne ezt jobban elmondani, és rájöttem, testvérek, hogy nem lehet. Minél többet mondjuk, az intellektus szintjén annál zavarosabb lesz, annál érthetetlenebb lesz. A kereszt igazából erő, nem logikum. Egy csodálatos erő központ, és magam életéből is el tudnék mondani nagy eseteket, amikor a kereszt nem az értelmemet gyönyörködtette, hanem irtózatosan nehéz élethelyzetekben erőforrás volt. Gondolok arra az ígére, ami életemnek egyik legnagyobb döntését segítette. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, szabadítsd meg magadat. Egy nehéz helyzetben nekem is ez volt az ördögi tanács, hogy szállj le a magad keresztjéről, szabadítsd meg magad, miért csinálod? És akkor ránéztem a kereszten, ott maradt, hűségesen ott maradt Jézusra, és ott tudtam maradni a helyemen. És akkor tapasztaltam meg, hogy a kereszt nem valami doktrina, hanem egy félelmetes, egy megrendítő erőcentrum, ahonnél az élet legnehezebb helyzeteiben csodálatos erő árad. Na ezt az erőt prédikálta Pál, és az ő meggyőződése szerint ez ennek a teológiának a lényege, és ezt homályosítják el ezek a nagy lelkendezések, hogy győzelem, győzelem és angyali élet, és már föl is támadtunk. A másik nagy igéje ennek a kereszt teológiának, testvéreim, a második korintusi levélben olvasható a 12. fejezetben, ahol Pál val, tulajdonképpen kikényszerítik belőle ezek a botor, balgatak korintusiak, kikényszerítik belőle is a dicsekedést, és azt mondja, hát dicsekeztek, hát hozzam elő én is a magam dicsekedni valóit. És akkor val Pál, furcsa, paradox módon val az ő dicsőségéről, dicsekedését elmondja, hogy el ne bizakodjam a kijelentések nagysága miatt, mert én is kaptam, mint ahogy ti kaptatok, én is kaptam nagy kijelentéseket Istentől, de hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el ezt tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el, ért célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségekkel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Testvérek, itt rövidre fogva arról van szó, hogy az Isten hatalmát hirdeti egy beteg ember. Érthető, hogy a korintusiak perlekedtek Pállal, azt mondták, miféle apostol ez? Csak úgy vonszolja magát, beteg a teste, vézna senki ember, még prédikálni se tud olyan szárnyalóan. Ki ez a Pál? Ez is apostol? Elvitatták az apostolságát, mert igenis beteg volt és erőtelen volt. És ahogy ő mondja, félelem és rettegés között mentem közétek. És itt visszafordítja Pál, hogy igen, ez van bennem. A sátán angyala, tövis van a testemben, kínlódok. És imádkoztam, ima küzdelmet folytattam a gyógyulásért, és én, aki másokat meg tudtam gyógyítani, magam betegen vonszolom az életemet, a testemet, mint halálig. És amikor az Istennel pereltem, vagy imádkoztam, akkor azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Tessék, tudjátok, miről van itt szó? Az Isten számára a valóság fontosabb, mint a reklám. Én elhiszem, hogy jó reklám lett volna Pál az Istennek, hogy ide nézzetek, mi voltam, epilepsziás voltam, ide nézzetek, ki lettem. Ez egy jó reklám lett volna. Azt mondja Pál, én fölmértem, hogy lelki kár lenne belőle, ha én ezzel dicsekednék folytonosan, hogy íme ide nézzetek, ide csodálkozzatok, ki vagyok én. Tehát így mondta, kicsoda az Isten, de azért kicsit, hogy ki vagyok én Pál. Pál fölmérte, hogy ehhez én még nem vagyok elég alázatos, elég nagykorú keresztjén. Nekem az Isten hatalmát ezzel a beteg testtel kell prédikálni, mert az Isten számára az én valóságom fontosabb, mint az ő érdekébe való reklám. Én szeretnék az Isten reklámja lenni. Azt mondja, Pál, csak szépen csináljuk végig a dolgot, mint halálig. Ez a kereszt teológiája. Testvéreim, hogy és mégis, ahogy Jézus átélte, elhagytál Istenem, és mégis a tiéd vagyok, és ragaszkodom hozzád. Pál azt mondja, hogy nem távozik a tövis a testemből, a sátán angyala gyötör éjjel-nappal, és mégis az evangéliumot, az örömhírt hirdetem az Isten kegyelméről. Hogy tudni, az Isten ereje erőtlenségben végeztetik el. Na itt még egyszer kiélezem a dolgot, testvérem, az Isten ügye, az egyház, micsoda tulajdonképpen? Mi az egyház? Ha ezt a szembesítést most kivetítjük az egyházra. És így mondom, mi az egyház? Káprázatos csodáknak a bűvész telepe? Vagy pedig örök és igaz emberi értékek kimunkálásának a műhelye? Mi az egyház? Mutatós, káprázatos csodáknak a területe? Ide gyertek, ide csodálkozzatok, mit lehet itt látni? Vagy pedig, ami Pállal történt, hogy mind halálig az emberi értékek kimunkálása, ilyen, hogy légy hű, mind halálig, békességes tűrés, megbocsátás, reménység, helytállás, szolgálat, áldozat, az életnek a kockáztatása valakiért, valakikért. Nem tekintem zsákmánynak a magamét, odaadom a többieknek. Ezek az igazi értékek, ezeknek a műhelye az egyház, úgyhogy nem mutatós, ahogy az Ószövetség ígérte már, hogy nem lármáz, nem kiáltozik az, aki jön majd. Mi az egyház? A nagy látványos csodáknak a bűvész telepe, vagy pedig az ilyen értékeknek a munkahelye, a műhelye. A feleletemet remélem értitek, tudjátok. A végére hoztam egy verset, csak egy versszakot, és vettem azt a bátorságot, hogy átköltöttem. Nem közönséges bátorság, megbocsátja nekem, remélem József Attila, hogy átköltöttem az ő strófáját, de elolvasom az eredet is azért. Azért költöttem át, hogy egy versszakban a teológia Cruciszt és a teológia Glóriét szemléltessem. József Attila egy helyen szembeállítja magát Istennel, egy ilyen nagyon szemléletes szembeállításba, hogy én, mint a kicsi gyerek, négy kézláb mászok, Isten pedig a győzelmes, a nagykorú, az érett Isten, Isten áll. Én négy kézláb mászok, az Isten áll. Ez a szembesítés van ebben a versben, és figyeljék meg, ahogy József Attila ezt megírta. Négy kézláb másztam, álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Még egyszer hallgassuk csak meg. Négy kézláb másztam, álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. A későbbiekben így mondja József Attila, úgy segített, hogy nem segíthetett. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Az emberré válás, a nagykorúsodás, a szabadság teljessége úgy segített rajtam, hogy nem segíthetett, mert néznie kellett, hogy én a négy kézláb mász ember hogyan állok lábra. Négy kézláb másztam, álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Most jön az átköltés. Ha ugyanezt a gondolatot egy hívő keresztjén írta volna, amilyen fajta keresztények vagyunk mi, akkor ezt így írta volna. Négy kézláb másztam, álló Istenem lenézett rám, és ölébe vett engem. Ez a szeretet adta értenem, hogy felesleges lábra állni, hiszen ő visz engem. Hát nem gyönyörű? Fali táblára ki lehetne tapni ezt a verset. Még egyszer hallgassák meg, olyan szépen az átköltés. Négy kézláb másztam, álló Istenem lenézett rám, és ölébe vett engem. Ez a szeretet adta értenem, hogy felesleges lábra állni, hiszen ő visz engem. Hát nem mély evangéliumi hit van ebben. Ez a teológia glóriae, ez az átköltés. Hogy az Isten ölébe vesz, és nekem nincs más tennivaló, mint boldogan ringatózni az Isten ölében. Amit József Attila írt, az a teológia crucis, az a kereszt, az a szenvedés, az emberré válás, a négy kézláb mászásba föltápászkodás. Hát testvéreim, végére értünk ennek a sorozatnak. Az én meggyőződésem szerint az egyház az ilyen embereknek a társasága. Még egyszer megfogalmazván, az egyház nem az übermencsek társasága, akik csupa győzelem, csupa dicsőség, csupa siker. Az egyház a bűnösök társasága, akik kegyelmet vesznek, és a kegyelem lassan-lassan emberré formálja őket. Még egy ilyen szójáték is, vagy dogmatikai játék is megképzett bennem. Az egyház az a műhely, ahol a legcsodálatosabb transzubstanciáció történik. Átlényegülés, tudnék, az egyház az a műhely, ahol a kegyelemből szeretet lesz. Felülről kegyelmet veszek, és a transzubstanciáció az, hogy ez mindenek felé való szeretetté lesz. Hitem szerint ez az egyház küldetése, ezt akarta a názáreti Jézus. Az ő Istenének a kegyelmét vegyétek, és szeretet formájába adjátok tovább. Ez a része a kereszténységnek mindig kisebbségben volt, és valószínűleg lesz is. Ez a része a kereszténységnek mindig olyan búvópatak volt, ami hol eltűnt, hol felszínre jött. Mert a kereszténység felszínén egyfelől a dicsőséges kereszténység volt, a rajongó, az extatikus kereszténység, másfelől a klerikális kereszténység. Ez a Jézus Istenének a mozgalma, a Názáret Jézusnak ez a mozgalma, ez kicsi búvópatakként csörgetett a kereszténység nagy területén, de meggyőződésem szerint ez az ő öröksége. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, megvalljuk neked, hogy mindegyikünknek a szívében ott van a vágy a nagy csodák után. Mindjárt szeretnénk fölmutatni valami dicsőségeset, átélni valami sodró erejű, valami győzelmes nagy élményt, hiszen olyan szegényes, olyan silány, olyan nyomorult az életünk. Ismered a mi lelkünket, vágyakozásunkat, mindjárt szeretnénk ragyogni, röpülni, győzni, és idegen nékünk a kereszt evangéliuma, az, hogy kínlódni, mint halálig, az emberré válás nehéz útját járni, a négy kézláb mászásból lassan-lassan fölegyenesedni, gondolkozó, akaró, döntő emberré. Édesatyám, könyörülj rajtunk, és adj nékünk türelmet, hogy végigjárjuk a Jézus Krisztus útját, a kereszt útját, hogy halálon átjussunk életre. Köszönjük, édesatyánk, azt a megrendítő, azt a titokzatos erőt, ami a Golgotai keresztről ragyog, sugárzik ebbe a világba. Akik megtapasztaltuk már, áldunk, dicsőítünk téged, megváltó Úrunk Jézus Krisztus, hogy valóban ma is győzelmes erő, csodálatos erő a hűségnek, a helytállásnak, a megbocsátásnak, csodálatos erői sugároznak a te keresztedről. Áldj meg minket, hogy ez a kegyelem legyen elég nekünk. Mi Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy csöndesen itt jársz, kelsz ebben a világban, és adod a te ajándékaidat a tiédnek. Kérünk, megváltó Úrunk Jézus Krisztus, a te népedért, ezért a három részre szakadt kereszténységért, Úrunk, öleld egybe a te szeretetedrel a klerikálisokat, a templom köveihez ragaszkodókat, a dogmák betűihez ragaszkodókat, a szertartásokban bizakodókat, a vallásosokat, öleld magadhoz, öleld egybe őket azokkal, akiknek nem kell már templom, nem kell Biblia, mert van lélek, van szárnyalás, van győzelem. És öleld magadhoz a keresőket, a bizonytalanokat, a kicsiny hitűeket, a bukdácsolókat, akiknek nincs bizakodásuk másban, csak a kegyelemben, mert nem tudnak fölmutatni semmit, csak vágyakozást és bűnöket. Rajtunk nyomorult gyermekeiden, követőiden is könyörülj, Urunk, és ölej egybe, és áldj meg minket, hogy szeressük egymást és a másikban is, akár klerikális, akár lelkes, rajongó, a testvért lássuk, és őket is áld meg, hogy bennünk is testvért lássanak. Mi Urunk Jézus Krisztus, a Golgotai kereszten te ledöntöttél mindenféle választó falat, zsidó és görög között, gazdag és szegény között. Urunk, ezt a legkonokabb választó falat is döntsd le, ami a hívő és hívő között van. Áld meg minket, hogy testvérekké tudjunk lenni, és testvéri módon tudjunk beszélgetni egymással, és te is irgalmasan beszélgessél velünk. Világszerte a te népeddel, amelyik tereját hivatkozik, a te nevedet emlegeti. Köszönjük ezeket az estéket, Urunk, ami tőled való volt benne, arra vigyázz, azt a vetést te takargass be, és hozz elő belőle szép gyümölcsözést. Legyen áldott a te neved, mi Urunk Jézus Krisztus Atya, mindnyájunk irgalmas Istene. Legyen áldott a te neved, Úr Jézus Krisztus, hűséges barátunk, Golgotai kereszten kiszenvedett megváltunk. Nagy főpapunk, aki esetezzel érettünk, légy áldott Szent Lélek, Úristen, aki bennünk munkálkodol, munkálkodjál csöndesen, győzelmesen, hogy elég legyen nékünk a kegyelem. Amen.